Kezdődik a Híradó szerda este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! A kormány megvédi a rezsicsökkentést, Rogán Antal szerint újabb támadás indult Magyarország ellen Brüsszelből. Orbán Viktor és Donald Tusk az ukrajnai helyzetről is tárgyalt, Budapesten este V4-es csúcs is lesz a parlamentben. Országos kampány az influenza megelőzéséért, több helyen ingyen kapják a dolgozók a védőoltást. Újabb támadás indult Magyarország és a harmadik rezsicsökkentés ellen Brüsszelből, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással fenyegetőzik, és az Európai Bírósággal akarja visszavonatni az intézkedést, ezt mondta a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal arra kérte a kormányt, hogy utasítsa vissza a brüsszeli bizottság újabb nyomásgyakorlási kísérletét, és folytassák a rezsicsökkentést. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a magyaroknak a rezsicsökkentés az egyik legfontosabb ügy, amit ha kell, Brüsszel ellené is folytatni fog a kormány.
Az Európai Bizottság hajlandó kötelezettségszegési eljárást indítani, és el akarja vinni az Európai Bíróságig az ügyet.
Rogán Antal szerint újabb támadás indult Magyarország és a harmadik rezsicsökkentés ellen Brüsszelből. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással fenyegetőzik, és az Európai Bírósággal akarja visszavonatni az intézkedést. Az unió illetékesei ugyanis arra törekszenek, hogy a tagállamok szüntessék meg a hatóságilag szabályzott energiaárakat, és helyettük szabadpiaci árakat vezessenek be. Emiatt egyeztetést kezdtek több tagállammal. A Fidesz frakció vezetője arra kérte a kormányt, hogy az újabb brüsszeli nyomásgyakorlási kísérletet a leghatározottabban utasítsa vissza. Günther Oettinger energiaügyi biztos pedig felszólította, ne engedje, hogy munkatársait a szolgáltatók megvásárolják.
Mind Barroso bizottsági elnök úrnak, mind Oettinger energiaügyi biztos úrnak azt üzenem, hogy nem fogunk engedni, folytatjuk, és minden körülmények között megvédjük a rezsicsökkentést.
Az a magyarok ügye.
Orbán Viktor azt mondta, a magyaroknak a rezsicsökkentés az egyik legfontosabb kérdés. A kormányfő hangsúlyozta, ezért Brüsszellel szemben is megvédik a rezsicsökkentés politikáját.
A magyar emberek számára a rezsicsökkentés politikája az egyik legfontosabb ügy Magyarországon, amit folytatni fogunk, dacára annak, hogy rendszeresen, legutóbb is az ezzel kapcsolatos ellenérzéseknek nyíltan hangot adnak Brüsszelből.
Lázár János a Tokaj-hegyaljai mádon is arról beszélt, hogy a kormány ellenáll a brüsszeli törekvésnek, amely megpróbálja megakadályozni a rezsicsökkentést. Az államtitkár hozzátette, a rezsicsökkentéssel már eddig is javítottak a magyarok életkörülményein, akik eddig Európában a legtöbbet fizették az energiáért.
A magyar kormány a rezsicsökkentésnek a 2014 évi ütemét véghez fogja vinni, akárhogy tiltakozik is Brüsszel, és akárhányan is jelentenek föl bennünket Magyarországról Brüsszelben, hiszen az összes brüsszeli eljárás mögött magyarországi magán vagy politikai szereplők följelentése áll.
Lázár János hozzátette, arra kérte a miniszterelnököt, hogy forduljon közvetlenül az Európai Bizottság elnökéhez, hogy pontosan milyen eljárások várhatók Magyarországgal szemben.
A kormánypárt szerint nincs olyan az unió tagállamai által elfogadott alapelv, amely megakadályozná, hogy a lakossági piacon szabályozzák az energiaárakat és bevezessék a rezsicsökkentést. Itt van velünk Brüsszelből Baracka Eszter. Szervusz Eszter, ha nincs ilyen jogszabály az Európai Unióban, akkor mi alapján indítaná eljárást az Európai Bizottság?
Jó estét kívánok! Hát ezt a kérdést én is többször feltettem már a bizottság illetékeseinek, és rendszerint ugyanazt a kicsit sablonos választ kaptam, miszerint az Európai Unió működésének alapja az egységes, liberalizált belső piac, ahol a szabad verseny majd lenyomja az árakat, és hogy a tagállamoknak ennek érdekében cselekedniük kell, tehát meg kell szüntetniük a hatósági árképzést. Ezzel szemben a legutóbbi energiatúcson tavaly májusban éppen a tagállamok söpörték le lényegében ezt a bizottsági javaslatot, és a csúcs záró dokumentumába végül mindössze annyi került, hogy készüljön egy felmérés a hatósági árok hatásairól. Az már eléggé látszik, hogy ezeken a bizonyos kétoldalú egyeztetéseken a többséget nem lehet majd meggyőzni, de az is biztosnak tűnik, hogy a bizottság makacsul kitart a kötelezettségszegési eljárások, sőt a bíróság mellett is, és közben pedig más eszközökkel igyekszik kikényszeríteni a központi árképzés felszámolását a tagállamokban, például úgy, hogy beleírja az országspecifikus ajánlásokba a strukturális reformok közé. Egyelőre egyébként nincs válasz arra sem, hogy a szabad piac hogyan mérsékelni az energiaárakat az Európai Unióban, hiszen épp a múlt héten látott napvilágot egy felmérés, amely szerint 2008 és 2012 között szinte az egész Európai Unióban, csak nem valamennyi tagállamban átlagosan évente 3-4%-kal nőttek az energiaárak, és a bizottság a felmérésben azt is elismerte, hogy ezért részben egyebek között a vállalatok monopól helyzete is okolható. A helyzet különösen rossz az új tagállamokban, ahol az energiaár jóval többet viszel a fogyasztói kosárból, tehát abból a pénzből, amit havonta a családok kiadnak, mint a nyugati országokban.
Eszter, köszönjük! A magyar emberek segítségét kéri a kormány, hogy megvédjék a külső támadásoktól a rezsicsökkentést, ezért indították a rezsicsökkentés támogató lakossági fórumok sorozatát. Erről Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt egy lakossági fórumon. Emlékeztetett arra is, hogy a tavalyi aláírásgyűjtő akció során számításaink szerint majdnem 2,5 millióan támogatták a rezsicsökkentést. A kormánypártok a múlt heti frakcióülésen arról döntöttek, hogy idén újabb 3 lépésben csökkenhetnek a közműkiadások. A rezsicsökkentés eddigi lépéseivel is már több mint 100 000 forintot spórolhat egy család évente.
2013. január 1-e óta összesen 33.084 forint.
Csak a fűtésen több mint 33 000 forintot spórolt tavaly a debreceni horvát család. Azt mondják, a gázon és a villanyon még ennél is többet.
Több 10 000 forintot spóroltunk meg egy év alatt, amit mi, mint családosok, a kisbabára költünk, nagy részt pelenkára, bébi ételre, illetve ruhákra.
A rezsicsökkentés tavaly januárban kezdődött. Első lépésben 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő. Júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől pedig ismét a gáz, az áram és a távhő ára lett alacsonyabb 11,1%-kal. A rezsicsökkentés megvédésért a Fidesz-KDNP 2013 elején aláírásgyűjtő akciót indított, ahogy ők mondták, az itthoni és külföldről érkező támadások miatt. A kormánypártok számításai szerint majdnem 2,5 millióan támogatták az intézkedést, idén pedig az egész országban rezsicsökkentést támogató lakossági fórumokat tartanak.
Ezért kell önökkel ismét találkoznunk, mert a segítségükre van szükségünk.
Kocsis Máté a Borsodabaúj Zemplén megyei Edelényben azt mondta, ahhoz várják a magyar emberek segítségét, hogy megvédjék a külső támadásoktól a rezsicsökkentést.
Ahogy tavaly kiálltak mellettünk, ismét az önök segítségét szeretnénk kérni. Nem azért, mert a kormány erőtlen, nem azért, mert a kormánypártok erőtlenek, hanem azért, mert minél többen vagyunk, még erősebb annál, és még erősebbek tudunk lenni.
A kormánypártok a múlt heti frakcióülésen döntöttek arról, hogy idén újabb 3 lépésben csökkenhet a rezsi. Áprilistól a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távfőára 3,3%-kal lehet alacsonyabb. A rezsicsökkentés eddigi lépéseivel egy átlagos család több mint 100 000 forintot spórolhat évente a rezsin. A kormány számításai szerint összesen több mint 230 milliárd forint marad így idén az embereknél.
Komolyra fordult a helyzet Ukrajnában, ezért kezdeményezéseket kell tenni, mondta Orbán Viktor, miután a lengyel miniszterelnökkel tárgyaltak. Donald Tusk úgy fogalmazott, el kell kerülni a drámai forgatókönyvet Ukrajnában, fel kell hagyni az erőszakkal, és ez a hatalom felelőssége. Este a két kormányfőhöz csatlakozik a szlovák és a cseh miniszterelnök is.
Az uniós csúcsokon és a visegrádi négyek tanácskozásain évente többször is találkozik egymással Donald Tusk és Orbán Viktor. A lengyel miniszterelnök mégis most először járt hivatalos látogatáson Budapesten. A két kormányfő egyetértett abban, hogy Európa nem lehet versenyképes, ha nem tudja biztosítani a gazdaság számára az olcsó energiát.
Nem fogjuk tudni tartani a versenyt, mi európaiak, se az oroszokkal, se az amerikaiakkal, de ha így megy, még a kínaiakkal sem, hogyha egyébként ott a gazdaság jelentősen alacsonyabb áron jut energiához, mint az Európai Unióban és így a mi országainkban is.
Mivel Ukrajnával Magyarország és Lengyelország is határos, a két kormányfő a kijevi fejleményekről is tárgyalt. Donald Tusk úgy fogalmazott, egész Európa és elsősorban a közép-európai régió érdeke, hogy stabilizálódjon a helyzet és politikai megegyezés szülessen Ukrajnában. El kell kerülni a drámai forgatókönyvet Ukrajnában, fel kell hagyni az erőszakkal, ez a hatalom felelőssége, de bizonyos ellenzéki köröknek is tartózkodniuk kell a radikális fellépéstől, mondta a lengyel miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a dolgok komolyra fordultak Ukrajnában, ezért kezdeményezéseket kell tenni.
Káosz és az anarchia veszélye itt van a magyar államhatárnál. Egy olyan országról beszélünk, amely határos Magyarországgal, arról nem is beszélek, hogy magyarok is élnek ott. Egy ország, amely könnyen anarchiába süllyedhet. És egy olyan szomszéd, amely anarchiába süllyed, a legsúlyosabb kihívást jelenti minden ország számára, így Magyarország számára is.
A két kormányfőhöz este a szlovák és a cseh kollégájuk is csatlakozik. A V4-ek miniszterelnökeinek esti tanácskozásán az Ukrajnában kialakult helyzet lesz a fő téma. A miniszterelnökök várhatóan közös nyilatkozatot is elfogadnak majd.
Közben Ukrajnában patthelyzet van a miniszterelnök és a kormány tegnapi távozása után. A hatalom képviselői csak akkor adnak büntetlenséget a tüntetőknek, ha feladják barikádjaikat. Ők viszont már nem bíznak az eddigi vezetők ígéreteiben. Az Európai Unió vezetői is a helyszínen tárgyalnak, egyebek mellett a rendkívüli állapot kihirdetését próbálják megakadályozni.
Belepte a hó a barrikádokat, ahol már magaslest is építettek a tüntetők, hogy távcsővel figyelhessék a rendőri alakulatok mozgását. Az utcákon szinte semmi sem változott Mikola Azarov miniszterelnök lemondása után. Az ellenzék vezetői szerint ugyanis továbbra sem került le a napirendről a rendkívüli állapot bevezetése, és ez nyugtalanítja a tüntetőket. Sehova nem megyünk, nincs még itt semmi kő bevésve. Sokszor átlettünk már verve, elegünk van, magyarázza ez az asszony. A parlament tegnap visszavonta azt a nemrég elfogadott törvényt, amely megtiltja a kormány ellenes tüntetéseket. Szerhij Arbuzov pedig hivatalosan is átvette az ideiglenes kormányfői posztot. A belpolitikai válságnak azonban nincs vége. Az ellenzéki képviselők többek közt hiába próbálják kiharcolni az amnestiát a tüntetések miatt bebörtönzötteknek. A kormányzati képviselők azonban ezt ahhoz kötik, hogy azonnal hagyják el az elfoglalt épületeket és az utcákat. Az ukrán belpolitikai válság rendezésének elősegítése érdekében az Európai Unió már korábban felajánlotta segítségét. Ma az Európai Parlament delegációja az elnöki hivatal vezetőivel tárgyalt. Catherine Ashton, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, pedig magával Janukovics elnökkel egyeztetett. Vladimir Putyin orosz államfő ezt az Ukrajna belügyeibe való nyílt politikai beavatkozásnak tekinti. Moszkva újfent hangsúlyozta, ők nem avatkoznak be az ukrán belügyekbe. Ugyanakkor a tavaly decemberben beígért 15 milliárd dolláros pénzügyi segítség következő részletét csak akkor folyósítják, ha megalakult az új ukrán kormány.
A jegybank elnöke szerint sikeres volt az unortodox válságkezelés, és a kormány által bevezetett reformok gazdasági és pénzügyi fordulatot hoztak. Matolcsy György további alapkamat csökkentést sem tart kizártnak. Erről az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán beszélt, és azt mondta, a kedvező magyar inflációs adatok, ha kismértékben is, de lehetőséget adnak a mérséklésre.
Londoni elemzők szavait idézte az elmúlt évek gazdaságpolitikájával kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsy György azt mondta az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán, több európai ország megszorított, ezzel szemben Magyarország a reformok mellett tehermegosztási politikát vezetett be. A jegybank elnök azt is hozzátette, a fordulatot Magyarországon az egykulcsos személyi jövedelemadó, a bankadó és a válságadók bevezetése, az IMF védőhálója nélküli gazdasági válságkezelés, a költségvetés kiegyensúlyozottsága és az államháztartási hiány lefaragása hozta. A jegybank elnök hozzátette, a korábbi IMF hitelben részesülő országok közül csak Magyarországon és Lettországban csökkent az államadósság. Magyarország nem a szokványos megoldásokkal élt, az unortodox válságkezelés sikeres volt, a kormány által bevezetett strukturális reformok gazdasági és pénzügyi fordulatot hoztak. Az ország kikerült az Európai Uniós túlzott deficit eljárásáról, az államháztartási hiány csökkent, és az ország új, fenntartható gazdasági pályára állt, mondta a jegybank elnöke. A Nemzeti Bank elnökének szavait komoly figyelem kísérte, a nemzetközi pénzpiacokon egy hónapja tart a török líra árfolyamának csökkenése. Emiatt a török központi banknak több mint 4%-os alapkamatemelést kellett végrehajtania, 7,75%-ról 12%-ra. Londoni elemzők úgy vélik, a devizapiaci kereskedők a török líra után a magyar forint árfolyam esésére és az alapkamat emelésére kezdtek játszani. Matolcsy György szerint azonban nagy a különbség a magyar és a török gazdaság között.
This is a huge difference probably between Turkey and Hungary.
A jegybank elnöke továbbra is jó döntésnek tartja a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési folyamatát. Azt mondta, mivel az infláció tartósan a 3%-os inflációs cél alatt van, ezért akár még tovább is lehet csökkenteni a jegybanki alapkamatot.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat és figyelembe veszi azokat a kamat döntésnél, mondta a testület tagja Reuters brit hírügynökségnek. Plesinger Gyulát azután kérdezték, hogy a forint árfolyama jelentős részben a török líra gyengülésének hatására napközben jelentősen gyengült, volt, hogy 310 forint fölött is jegyezték az eurót. Azóta erősödött, egy euró nem sokkal ezelőtt 308 forintba került a bankközi devizapiacon. A baloldali pártszövetség a kormány kiszámíthatatlan gazdaságpolitikáját és a növekvő államadósságot okolta a forint árfolyamának gyengülése miatt. A szocialista Burán Sándor ma azt mondta, hogy már csak a kormányváltás hozhat gazdaságpolitikai fordulatot. A Fidesz frakció vezetője az elmúlt évek tendenciáira utalva azt mondta, hogy a szokásos januári forint ingadozásról van szó. Hangsúlyozta, mindig visszatért a fizetőeszköz az eredeti szintre. Rogán Antal úgy fogalmazott, nem lát olyan strukturális indokot, ami miatt a forint hosszú távon gyengülni tudna. 107 ezerrel többen dolgoztak évvégén, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Elsősorban a feldolgozóiparban, például az autógyártás területén nőtt tovább a foglalkoztatottak száma. Az adatok szerint jelenleg 4 millió 15 ezer embernek van munkája. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Comba Sándor szerint 10 éve nem voltak ilyen jók az adatok.
Autóalkatrészeket, például hátsó ablaktörlőket gyártanak ebben a Salgótarjáni üzemben. Csak az elmúlt két hónapban 8 új embert vettek fel. A 22 éves Renátának ez az első munkahelye. Azt mondja, néhány hónap alatt talált munkát.
Külön örülök annak, hogy ezen a munkahelyen találtam állást, mivel az édesanyám is itt dolgozik, és a párom is itt dolgozik, úgyhogy remélem, hogy sokáig itt lehetek.
A statisztikai hivatal adataiból látszik, tavaly az utolsó negyed évben kismértékben csökkent a foglalkoztatottság, például a mezőgazdaságban, a téli szezon miatt. De ezt ellensúlyozta, hogy csaknem 70 ezerrel dolgoztak többen a feldolgozóiparban, például az autógyártás területén. Ebben az ózdi üzemben is dolgoznak autógyáraknak. A szerelőüzemnek egyre több a megrendelése, ezért egy új üzemcsarnokot is építettek, és ma már összesen 70 dolgozót foglalkoztatnak. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, 22 éve nem volt ilyen sok embernek állása Magyarországon.
1992 óta ilyen nagy létszámban Magyarországon még nem foglalkoztattak, de ráadásul téli időszakról beszélünk, úgyhogy ezt külön meg kell becsülni, ezt az időszakot. Természetesen a növekményben benne van a közfoglalkoztatás is, benne van a migráció is, de döntő többségében több mint 100 ezer fővel nőtt az elmúlt 3,5 évben a versenyszférában a foglalkoztatás.
A statisztikai hivatal adataiból látszik, évek óta folyamatosan nő a foglalkoztatottság a teljes lakosság körében. Tavaly haladta meg a 4 milliót. Az utolsó negyed évben, vagyis 2013. októbere és decembere között pedig 4 millió 15 ezer embernek volt munkája, vagyis 107 ezerrel dolgoztak többen év végén, mint egy évvel korábban.
Bátrabban alkalmaznak munkavállalókat. A munkáltatók, a befektetők.
A Munkástanácsok Szövetségének elnöke úgy látja, már a versenyszférában is egyre többen dolgoznak. Palkovics Imre külön kiemelte, hogy most télen sem csökkent a munkahelyek száma.
A munkahelyek megszűnésének a gyakorisága ma már alább hagyott, és tényleg vannak területek, az autógyártás az ipar területén, ahol már tényleg a versenyszféra munkaerőpiacán is élénkülés tapasztalható.
Az új munkahelyek elsősorban a járműiparnak köszönhetően jöttek létre. A Magyarországon működő autógyárak ugyanis folyamatosan vesznek fel új embereket.
A Dunafernél megkezdődött a létszámleépítés második üteme. A Vas művezetése átadta az elbocsátandók névsorát a központi üzemi tanácsnak. A listán mintegy 100 munkavállaló neve szerepel. Az érintettek között van kölcsönzött munkaerő is, de főként az adminisztratív területről küldenek el dolgozókat. A csoportos létszámleépítés tavaly novemberben kezdődött, akkor 158 embernek mondtak fel a több mint 6000 embert foglalkoztató cégnél. A bányászok nyugdíj szabályainak módosítása miatt tüntetett a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt. A demonstrálók szerint az egy évvel ezelőtti hasonló megmozdulások óta csak ígéreteket kaptak. A baloldali pártszövetség támogatta a szakszervezet követeléseit. A Fidesz szerint a bányászokat csak kampánycélokra, játékszerként akarja a Gyurcsány koalíció felhasználni, miközben a Gyurcsány korszakban munkanélkülivé váltak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte, a bányászok ellátása január 1-től 2,4%-kal, a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedett. Az elmúlt évben ellátásaik vásárló értéke 3,8%-kal nőtt. Nincs miről tárgyalni az osztrákokkal a néhány hete kirobbant földvitában, a törvényeket mindenkinek be kell tartania. Ezt mondta a ZSEV szerződéseket vizsgáló tárcaközi bizottság elnöke. Budai Gyula szerint az osztrák gazdák azért idegesek, mert május 1-én a földforgalmi törvény hatályba lépésekor elveszítik magyarországi földjeiket.
Mint a farm a Győr-Moson-Sopron megyei János Somorja mellett, a magyar-osztrák határnál, ahol biogazdálkodást folytat egy osztrák vállalkozó. 150 hektáron termeszt repcét, kukoricát, búzát és krumplit. Rajta kívül több mint 200 külföldi, főleg osztrák gazdálkodó műveli a földet a nyugati országrészben. Közülük többen, akik a törvényeket kijátszva zsebszerződéssel akartak földtulajdon szerezni, nem sokára elbúcsúzhatnak az ingatlantól. Hiába fizették ki egykor a földet, és jegyeztettek be rá haszonélvezeti jogot, menniük kell. A földtörvény május 1-jei hatályba lépésekor ugyanis csak a közeli hozzátartozók haszonélvezeti joga marad meg. Mindenki másé automatikusan megszűnik.
Hiába fizette ki az osztrák a vételárat és egy haszonélvezetet alapított erre a területre, meg fog szűnni a haszonélvezete, és az ingatlan nyilvántartás szerint az eredeti tulajdonos fog maradni az ingatlannak, a tulajdonosa.
A zsebszerződések felszámolásával foglalkozó tárcaközi bizottság ülésén az igazságügyi minisztérium államtitkára azt mondta, hogy a földhivatalok kiszűrik majd a zsebszerződéseket.
Április 30-a után senki semmilyen szillelt szerződéssel nem tud tulajdonjogot alapítani Magyarországon, tehát ebben mesterkedni nem érdemes, sőt, büntetőjogi következménye is vannak, hogyha ilyen cselekményre készülne valaki.
A belügyminisztérium adatai szerint eddig 18 büntetőeljárás indult földtulajdoni jogellenes megszerzése miatt. Ezek közül több nyomozás vádemelési javaslattal fejeződött be.
Valódi tetteket és eredményeket sürgetett a zsebszerződések ügyében a Jobbik. Magyar Zoltán, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, Budai Gyula, a vidékfejlesztési tárca államtitkára eredményként számolt be arról, hogy az elmúlt 4 évben csak alig néhány nyomozás indult zsebszerződés gyanús ügyben.
Arról volt szó, hogy ezeket a zsebszerződéseket nem csak a lehetőségét tárják fel ezeknek a felülvizsgálatára és a visszaszerzésére, hanem bizony meg is fogják valósítani. Ezzel ellentétben ma beismerték, hogy ilyen nem történt, néhány jogszabály született, és hát ezt roppant kevésnek tartjuk.
Ha a baloldali összefogás kormányra jutna, évente további 50 milliárd forintot fordítana a gyermekéhezés felszámolására, közölte Korózs Lajos. A Szocialista Párt elnökségi tagja szerint a stadion építésre költött 180 milliárd forint kevesebb, mint harmadából megszüntetnék a gyermekéhezést, megemelnék a családi pótlékot és helyreállítanák a gyermekvédelem korábban jól működő rendszerét.
Magyarországon véleményünk szerint még sohasem éhezett annyi gyermek, mint most az Orbán kormány ideje alatt. Ma csak nem 500 000 magyar gyermek alszik el üres gyomorral.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője, a szocialisták bírálatára úgy reagált, a gyermekétkeztetés támogatására fordított összeg a kormányváltáskor 28,7 milliárd forint volt, míg most 52,6 milliárd forint. Selmeci Gabriella szerint a Gyurcsány koalíció programjába bele van kódolva a növekvő gyermekszegénység és gyermekéhezés, a megszorítások ugyanis nem vezethetnek máshová. Közben Gyurcsány Ferenc kijelentette, a választások után egészen biztosan megszorításokra lesz szükség. Arról azonban hiába kérdeztük, hogy milyen lépésekre készül.
Bárki nyer, feltehetően szükség lesz megszorításokra. Ezt nyilatkozta Gyurcsány Ferenc a Népszavának. Egy szerdai fórumon arról szerettük volna megkérdezni, hogy pontosan milyen megszorításokat vezetne be.
Jöjjenek és meghallgathatják.
Gyurcsány Ferenc az előadásában is megismételte, hogy megszorításokra lesz szükség a választás után.
Már csak azért sem szabad sokat ígérgetni a választások utánra, mert itt bizony egészen biztosan költségvetési kiigazítás, vagy megszorításra lesz szükség.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, hogy szerinte a mostani kormány 3 éve folyamatosan megszorító intézkedéseket vezet be. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az idei költségvetés és a jelenlegi gazdaságpolitika is fenntarthatatlan.
De mi nem mondhatjuk az elegendő, hogy jön majd Mesterházy Attila kormánya, és akkor minden rendben van. Azt fogjuk mondani, hogy normálisak leszünk. Megbeszéljük. Leülünk, elmondjuk az alternatívákat. Ha kiigazítani kell, jobb oldalak, figyelem, megszorítani, akkor leülünk és megbeszéljük.
Nem kell félni, nem fog fájni, de legalábbis nem annyira, mint amennyire itt az elmúlt hónapokban nagyon sokan megpróbálták. Nem kell félni, nem fog fájni.
2006-ban ezzel a kijelentéssel ült le Gyurcsány Ferenc az Országos Érdekegyeztető Tanács asztalához, mindössze egy nappal azután, hogy beiktatták kormányfőnek. Ekkor mutatta be a több mint 2300 milliárd forintos megszorító csomagját. Tervei között szerepelt a gáz és áramárának emelése, járulék és adóemelés, az ÁFA megemelése, kamatadó kivetése és a közszféra drasztikus leépítése.
Ez fájni fog.
A baloldali pártvezetők közül elsőként Bajnai Gordon tett hasonló kijelentést. Alig 3 hónappal ezelőtt jelentette ki, hogy fájni fog. Később egy blogbejegyzésében viszont azt írta, nem megszorító gazdasági lépésekre utalt ezzel.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
A Gyurcsány koalíció azt az egyet már biztos tudja, hogy megszorításokat akar.
A Fidesz szerint a baloldali pártok megszorítások nélkül el sem tudják képzelni a kormányzást. Selmeci Gabriella, a párt szóvivője úgy fogalmazott, a Gyurcsány koalíció el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt, a gyedextrát, és be akarják vezetni a tandíjat. Selmeci Gabriella szerint nem igaz a baloldali pártok azon kampányígérete sem, hogy a gyermekéhezés ellen akarnak küzdeni.
Hogyha rajtuk múlna, a Gyurcsány koalíción múlna, akkor sehogy sem szüntetnék meg a gyermekéhezést. A Gyurcsány koalíció programjába a növekvő gyermekszegénység és a gyermekéhezés be van kódolva. A megszorítások ugyanis nem tudnak máshova vezetni.
Selmeci Gabriella emlékeztetett, a Gyurcsány korszakban mélyült a szegénység. A gyermeket nevelő szülőket rezsiemeléssel, munkanélküliséggel, magas adókkal és devizacsapdával sújtották.
Országjárást indít a civil összefogás fórum azért, hogy véleményeket és ajánlásokat gyűjtsenek az országgyűlési választás előtt a civil szférából egy nemzeti társadalmi szerződéshez. Csizmadia László, a civil szervezet alapítója közölte, március 29-én békemenetet tartanak a nemzeti értékek, a szuverenitás, a családok, a szolidaritás és a demokrácia mellett. Csizmadia László azt is elmondta, hogy a CÖF egy ismeretterjesztő kiadványt juttat el valamennyi magyarországi háztartásba, amelyben a szocialista liberális kormányok 8 éves tevékenységét értékelik.
Azt szeretnénk láthatni a hozzánk érkező javaslatokra, e-mailekre reagálva, hogy semmiképpen nem szabad, hogy újabb esélyt kapjon az a társaság, amelyik 8 évig tulajdonképpen Magyarországot idézőjelben kormányozta.
Szigetvári Viktor, az Együtt PM pártszövetség társelnöke felszólította a civil összefogás fórumot, hogy adjon számot arról, miből fizeti az akciót. Az ellenzéki pártszövetség vezetője közleményében úgy fogalmazott, erős a gyanújuk, hogy a kampányt a magyar családok adóforintjaiból fizetik. Nyilatkozott egy férfi az ATV esti műsorában, aki azt állítja, ott volt az MSZP szombati nagygyűlésén, és azt kiabálta be Mesterházi Attila beszéde közben, hogy börtönbe. Állítása szerint ő kötelet kiabálást nem hallott, legalábbis ott a helyszínen, de azt elismerte, hogy több felvételen is lehet ilyet hallani. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a férfi szerepeltetése csak egy újabb trükk a szocialistáktól.
3 év alatt meg ötszörözte a cégének az árbevételét.
Mesterházi Attila a szombati nagygyűlésen azt mondta, felcsút polgármestere olyan gyorsan gazdagodott meg, hogy azt tanítani kellene a közgazdasági egyetemen. Ekkor kiabált be valaki a közönségből, hogy kötelet.
Katedrát vegyük a közgazdaságra.
Mesterházi Attila ekkor tovább folytatta a gondolatát. Pár mondattal később azzal zárta le, hogy a felcsúti polgármesternek mégsem katedra kellene, hanem, idézem, talán az a másik, amit bekiabáltak, és a kezével a közönségre mutatott.
De mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit az imént itt bekiabáltok.
A pártelnök vasárnap este az ATV-ben megerősítette, hallott bekiabálást, és valóban arra reagált. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Az, hogy kötelet, nem ezt orribálták be, hanem az, hogy börtönt. Katedrát vegyük a közgázra. Ezt a tudást...
Nem hallottam kötél felkiáltást.
Az ATV keddesti adásában telefonon nyilatkozott egy baloldali aktivista, aki állítása szerint maga is részt vett a szombati nagygyűlésen, és közben is kiabált, méghozzá azt, hogy börtönbe. Tölgyes Lajos azt mondta, sem ő, sem a környezetében ülők nem hallottak kötelet kiabálást. Ugyanakkor azt ő is elismerte, hogy több felvételen jól hallható a kötelet. Tölgyes Lajos szerint, ha valaki mégis bekiabált, hogy kötelet, az csak provokátor lehetett.
Én úgy gondolom, hogy ott vagy valaki közvetlenül a kamera mellett kiabált el magát, és akkor ez hallható lehetett. Ebben az esetben úgy gondolom provokátorról van szó. Vagy pedig manipulált a felvétel.
Az nem derült ki a műsorból, hogy Tölgyes Lajos önként jelentkezett, vagy a 13 000 résztvevő közül a hangja alapján találtak rá a bekiabálóra. Közben szerda délután, 4 nappal a nagygyűlés után előkerült egy újabb bekiabáló. A pécsi férfi az ATV.hu-nak azt mondta, az MSZNP megszűnéséig pártag volt, és 2 hónapja lépett be az MSZP-be. Az egykori bányász azt kiabálta szombaton, hogy, idézem, letartóztatni őket börtönbe.
Kár küzdeni azért, én azt gondolom, hogy megmagyarázzák, hogy ez nem így történt, hiszen mindenki hallotta.
Kocsis Máté a Fidesz kommunikációs igazgatója az Este című műsorban olcsó trükknek nevezte, hogy a Gyurcsány koalíció megpróbálja elhitetni az ellenkezőjét annak, mint ami a nagygyűlésen történt.
Arra számítana a józan ember, hogy a bajai videóhamisítási botrány után a szocialisták megtanulták, hogyha elkövetnek egy hibát, akkor utána azt nem hazugságokkal próbálják meg leplezni. Nem tanulták meg, ugyanezt történik.
Felcsút polgármestere szerint Mesterházi Attila szombati megnyilvánulásával rémületet idézett elő az egész országban. Mészáros Lőrinc közleményében azt írja, az ellenzék miniszterelnök jelöltje olyat tett, amire nincsen mentség.
Személyesen beszélni le az összefogás szó használatáról az ellenzéki szövetség vezetőit az Összefogás párt elnöke. Szepesi Zsolt szerint ugyanis a baloldali pártok jogosulatlanul használják az összefogás nevet, mivel ezen a néven már 2009-ben bejegyezték a saját pártját. Az MSZP korábban azt közölte, ez nem név, csak szlogen, ezért nem tartják jogosnak a követelést. Szepesi Zsolt ma azt mondta, ha a jövő héten nem ülnek le vele asztalhoz a baloldali politikusok, tüntetéseket fognak szervezni a szövetség párt cégházai elé, panasszal fordulnak a választási bizottsághoz, és akár bíróságra is mennek.
A Nemzeti Választási Bizottságnál érdeklődött a jogorvoslati lehetőségekről az Összefogás párt elnöke. Szepesi Zsolt szerint ugyanis a baloldali pártszövetség jogosulatlanul nevezi magát összefogásnak, mivel ezen a néven ő jegyeztetett be pártot. Népszavazásért tüntet az összefogás, írta a szerdán kiküldött meghívójában az Együtt PM. És az MSZP is így, tehát nagy ővel tünteti fel rendszeresen közleményeiben a baloldali pártszövetséget. Tehát ugyanúgy, ahogy azt a 2009 óta működő összefogáspárt is használja, a volt monaki polgármester által alapított szervezet mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet. Szepesi Zsolt, az összefogáspárt elnöke, attól tart, hogy a választók a szavazófülkékben is az ő pártjával azonosítják majd az ellenzéki szövetséget, és ezért az összefogáspártra nem fognak szavazni.
le fogják járatni az összefogás nevet, egy szitokszót fognak belőle csinálni, és nem lesz az ország olyan ember, aki az összefogásra fog szavazni. Ők pedig azt mondják, hogy a szavazólapon pedig a saját nevük lesz. Tehát lejáratnak egy nevet, de már ezt nem merik odaírni a szavazólapra, hanem meg a saját nevüket írják.
A helyzet rendezése érdekében Szepesi Zsolt a jövő héten személyesen szeretne tárgyalni a baloldali pártok vezetőivel, hogy arra kérje őket, álljanak el az összefogás szó használatától. Korábban az MSZP kommunikációs igazgatója azt közölte, ők csak szlogenként használják azt, nem névként, ezért nem tartják jogosnak az összefogáspárt elnökének követelését. Szerdán azt kérdeztük az MSZP sajtóosztályától, hogy milyen megoldási lehetőséget látnak a helyzet rendezésére, de azt közölték, hogy az interjú lehetőségével nem kívánnak élni. Az üggyel kapcsolatban állásfoglalást tett közzé a független jogászokból álló Alapjogokért Központ. Ebben egyebek mellett az áll, hogy ha a kampányidőszakban az egyik jelölőszervezet egy másik nevét jogtalanul használja, illetve hozzá hasonló nevet használ plakáton, politikai reklámban vagy választási gyűlésen, azzal törvénysértést követel. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondja, kampányidőszakban, vagyis a választás előtti 50. naptól a választási bizottsághoz lehet panasszal fordulni, de ezen kívül polgári peres úton akár kártérítést is követelhet egy párt egy másiktól, ha úgy érzi, visszaélnek a nevével.
Akár akkor, hogyha más nevét jogtalanul használják, akár akkor, hogyha más nevéhez hasonló nevet jogtalanul használnak, az érintett bírósághoz fordulhat. Egyrészt ugye nyilvánvalóan annak érdekében, hogy megtiltsák ezt a sérelmes névviselést, illetve annak érdekében is polgári igényt támaszthat, hogy kártérítést kapjon ezért.
Szepesi Zsolt azt is közölte, szeretné békésen rendezni a helyzetet, de ha nem sikerül tárgyalnia az ellenzéki vezetőkkel, akkor előbb tüntetéseket szerveznek a székházak elé, panasszal fordulnak a választási bizottsághoz, végső soron pedig bíróságra mennek.
Az ország nagy részén változó intenzitással havazik, több baleset történt, de nincsenek járhatatlan utak, a főutak és az autópályák többnyire nedvesek, az alsóbrendű utak viszont sokfelé még latyakosak, hókásásak. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig mindig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról. A vonatok többsége menetrend szerint jár, csak néhány vonalon vannak kisebb késések. Országos népegészségügyi kampány indult az influenza járvány megelőzéséért, közlekedési vállalatok, önkormányzatok és oktatási intézmények részvételével. Van, ahol készfertőtlenítőt helyeznek ki, a vonatokon pedig folyamatosan fertőtlenítik a kapaszkodókat.
Készfertőtlenítő jön a szappan adagolókból a Liszt Ferenc repülőtéren. És legalább óránként egyszer alaposan kitakarítják a mosdókat. Az influenza járványt az utasok és a személyzet között is szeretnék megelőzni.
A dolgozóink részére ezen felül ebben az időszakban ingyenesen biztosítjuk az influenza elleni védőoltást. Ugye csak a Budapest Airport részéről ugye ez több mint 800 embert érint.
Takarítanak a vonatokon is. Naponta többször fertőtlenítőszerrel törlik át a kapaszkodókat és az ülések karfáját. A dolgozóknak pedig a MÁV is védőoltást ad.
Évente 142 millió utas választja a belföldi és a nemzetközi vonatokat, valamint 2700 jegyvizsgáló munkatársunk és több mint 1500 pénztáros kollégánk találkozik napi szinten az utazó közönséggel. Az ő védelmük nagyon fontos.
A közlekedési vállalatok is csatlakoztak az országos kampányhoz. A programban több oktatási intézmény és önkormányzat is részt vesz. A szervezők hangsúlyozzák, a megelőzésben nagyon fontos szerepe van a higiéniás szabályok betartásának.
Ugye nem csak saját magát védi ilyenkor az ember, hanem a környezetét és a környezetébe élőkét, különösen azokat, akik magasabb kockázatnak vannak kitéve.
Az orvosok azt mondják, a fertőzés gyorsabban terjed zárt térben, nagy tömegben. Ezért is fontos az oktatási intézményekben, a munkahelyeken, a tömegközlekedési eszközökön utazók és dolgozók figyelmét felhívni a megelőzés módjaira.
Egy-egy tüsszentés olyan területre, 3 méterre is el tud jutatni fertőzőképes influenza vírus. Ugye elegendő, ha egyetlen egy fertőzőképes vírus bejut a torkunkba, az nagyon hamar megtapad, gyorsan szaporodik, és 1-2 nap alatt nagyon-nagyon komoly betegséget tud okozni.
Európa déli országaiban már elkezdődött az influenza járvány. Magyarországon idén már több mint 10 000-en fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz. Ha ez a szám eléri a 15 000-et, akkor beszélnek a szakemberek influenza járványról.
Újabb magyar cégek csatlakoztak az Unió önkéntes reklámszabályozásról szóló programjához, így a jövőben a McDonald's, a Burger King, a Friesland és a Bombonetti is kontrollálja a gyermekeknek szóló hirdetéseit, és azokat nem reklámozza olyan felületeken, amelyekhez kiskorúak is hozzáférhetnek.
Belement.
Yes.
Péternek legalább 30 ehhez hasonló játéka van. Mindegyiket az egyik gyorsétteremben kapta. Édesapja azt mondja, sokszor csak a játék és a reklámok miatt tesznek itt.
Viszonylag gyakran járunk gyorsétterembe, mert a tévéből is azt látják a gyerekek, illetve a barátok is sűrűn járnak.
Mától viszont már a McDonald's is korlátozza az ilyen típusú reklámjait, ahogy a Burger King, a Friesland és a Bombonetti is. A cégek vállalják, hogy ezentúl nem hirdetik a termékeiket gyerek csatornákon, vagy olyan műsorok, például családi filmek vagy vetélkedők előtt, amelyeket kiskorúak is nézhetnek.
Sem a tévében, sem az online felületeken, sőt az is természetesen az iskolákban sem helyezünk el termék reklámokat. Ez fontos, hiszen a kiegyensúlyozott táplálkozás, az egészséges életmód egy olyan termék esetében, amikor édességről beszélünk, ez még kiemeltebben fontos.
A reklámok szabályozásáról szóló kezdeményezést az NMHH elnöke is üdvözölte. Karas Monika azt mondta, a hatóság az egészséges médiakörnyezet kialakításával igyekszik támogatni a gyerekek fejlődését. A
gyermekek szocializációjában vannak korszakok, amikor különösen fogékonyakká válnak a külső mintakövetésre, és ilyenkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mintákkal találkoznak. Ezért fontos, hogy ma már a reklámok világában és a reklámozó cégek identitásában is mind nagyobb szerepet kap az ifjúság védelmét szolgáló önszabályozás.
Az uniós programhoz 2012 óta már számos nagyvállalat csatlakozott, köztük a Coca-Cola, a Danone, a Nestlé és az Unilever is.
Ahogy a híradó elején már mondtuk, Budapesten zajlik a visegrádi négyek kormányfői találkozója az ukrajnai helyzetre adandó közös válaszról. Orbán Viktor, Donald Tusk, Robert Fico és Bohuslav Szobotka késő este közös sajtónyilatkozatot tesz, amelyről a késő esti híradóban számolunk majd be. Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, utána Szabadságtér 89 és On The Spot. 10 óra után 10 perccel kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó, várom önöket, viszontlátásra!